Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet. Az emberiséget a nyomortól nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta a 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünköst vasárnap. Az egyházfő homíliájában a Szentléleknek a mai világban is aktuális üzenetéről beszélt. Hangoztatta, hogy a Szentlélek békét, megbékélést és küldetést képvisel, amelyből senkit sem lehet kizárni, és amelyben az egyháznak főszerepet kell vállalnia. A béke a megbékélésből ered, áthatja a történelmet, és senkit nem zár ki, mondta 14. Leó. A Szent Atya élettel teli hitet sürgetett, mely a jó cselekedetekben nyilvánul meg. Várakozás előzi meg 14. Leó pápa a mai napon megjelenő első enciklikáját, amely Magnifica Humanitas kezdettel az ember értékeit és méltóságát helyezi középpontba a mesterséges intelligencia korában. Rendkívülinek számít, hogy a kiadással egy időben a Vatikánban kitűzött sajtóbemutatón a pápa is részt vesz. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk Krisztus kezébe, talpra álljunk és reménnyel teli szívvel újraépítsük a jövőnket, mondta az arándokoknak szent beszédében Székely János, szombathelyi megyés püspök, az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. A pünkös szombati búcsús nagymisére idén is több százezer zarándok érkezett a világ minden tájáról Csíksomjóra, a Kis- és a Nagysomjóhegy közötti nyerekbe, a hármas halomoltár elé. Székely János kérte a zarándokokat, legyenek ízig-vérig keresztények, járjanak a felebaráti szeretet útján, és kapaszkodjanak Krisztusba. Ha ezt tesszük, akkor lesz igazi jövőnk, akkor megújul egyházunk, akkor kinyílik szívünkben az örömvirág, akkor megtapasztaljuk a szeretet örömfakasztó erejét. A pünkösdi csúcsforgalom után megkezdődik a MÁV-nál a nyári vágányszárak időszaka, két nagy volumenű munkába kezdenek, közölte közösségi oldalán a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közlése szerint május 26-án indul a Budapest-Pécs fővonalon a karbantartás, Rétszilas és Dombóvár között fognak dolgozni. A munkák körülbelül egy hónapig tartanak, és a vágányzár végeztével 3 perccel csökken a menetidő ezen a szakaszon. Május 27-től Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik meg a munka, amely egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű híd karbantartást végeznek. A vezérigazgató jelezte, mindkét vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át. A 14 és 19 éves korosztály számára kiírt verseny idei újdonsága, hogy az országos nevezés mellett Budapesten és további 6 vidéki nagyvárosban megrendezett területi válogatókon is várták az innováció iránt érdeklődő fiatalokat, amelynek köszönhetően a tavainál 60%-kal több 495 jelentkezés érkezett. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett fátyol és gomoly felhők lesznek az égen, és néhol záporeső is előfordulhat. Főként a Dunántúlon és az északkeleti ország részben megélénkül megerősödik az északi északnyugati szél. A hőmérséklet 27 és 32 fok között várható, estére 17 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Sure, we'll kiss just as before. Happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing. No more sailing. Goodbye, farewell, my friend. No more sailing. So long, sailing. No more sailing. No more farewell. Auf Wiedersehen.
Napi egészségünk.
A magyar népesség egészségi állapota katasztrofálisan rossz, olvasható az ANTS oldalán. Mint írják, a halálozás mértékét mutató számok olyan magasak, hogy Magyarország világviszonylatban dobogós helyen áll. A halálokok között a szív- és érbetegségek állnak első helyen, az összes halálozás mintegy felét okozva. A halálozás mintegy negyedéért a daganatos betegségek felelősek. A betegség miatt elvesztett életévek számát tekintve azonban ez az arány megfordul. A daganatos betegségek miatt elvesztett életévek száma mintegy kétszeresen meghaladja a szív- és érbetegségek miatt elvesztett életéveket, mert a rák fiatalabb életkorban öl.
E betegségek népegészségügyi fontossága tehát kiemelkedő. A születések számát messze meghaladó halálozás jelentősen hozzájárul a népességfogyáshoz. Az orvostudomány mai állása szerint a betegség teher mérséklésére hosszú távon, a betegség megelőzés, a halálozás mérséklésére közép és rövid távon a szűrűvizsgálat a legígéretesebb stratégia. Mai egészségügyi műsorunkban ezzel a témával foglalkozunk. Miért fontos a megelőzés? Az, hogy már a tünetek észlelése előtt vizsgáltassuk meg magunkat. Hány éves kortól érdemes elvégeztetni bizonyos vizsgálatokat? Milyen rizikóval számoljunk, ha már előfordult a családban valamilyen betegség? Ma az adás első részével jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket itt az EGRI stúdiónkban, dr. Herceg László EGRI házi orvost, akivel egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amit rengetegszer érintettünk már különböző riportjainkban. Most egy kicsit bővebben fogunk erről beszélgetni, a szűrővizsgálatok jelentőségéről. Köszönöm, hogy eljött, doktor úr.
Nagyon köszönöm a meghívást, és örülök neki, hogy erről a témáról beszélhetünk, mert én azt gondolom, hogy az egészségtudatos magatartás az azon az emberen múlik, aki önmagáról akar gondoskodni. És a szűrővizsgálat az pedig pontosan ezt az egészségtudatos magatartást segíti elő, ad egy esélyt arra, hogy időben felismerjük a problémákat, mert ugye csak ilyen teljesen józan egyszerű gondolkodás, hogy ha valakinek kigyullad a háza, a lakása, akkor biztos, hogy valami kár lesz benne, mire el tudja oltani a tüzet. Tehát jobb, hogyha előre gondolkodunk, és akkor úgy arra gondolunk, hogy jó, hát égő gyufát nem dobok be egyből a szemetesbe, mert ha kigyullad, akkor utána óriási gond lesz. Tehát legyünk előrelátóak, vagyis előzzük meg a bajt. Hát hogyan lehet megelőzni a bajt, és milyen bajokat lehet megelőzni? Hát ugye a szívérendszeri betegség vezető halálok a fejlett országokban, de most már a fejlődő országokban is egyre inkább előre nyomul. Ez egyik dolog, és ez nagyon sokszor társul anyagcserebetegséggel is. A másik pedig a daganatos megbetegedés. Ez okozza az emberiség halálának kb. 80%-át. Tehát óriási. Most már ugye túl vagyunk azon a történelmi időszakon, amikor az embereket a háborúk tizedelték meg, vagy a fertőző betegségek, mert hogy a fertőző betegségeket egyre inkább le tudjuk küzdeni védőoltással, előrelátó magatartással, vagy kikerülve azokat a helyeket, vagy módokat, ahogy megfertőződhetünk, lásd, kézmosás, lásd, személyhigiénés dolgok betartása. Ha csak arra gondolok, hogy volt most ugye ez a luxus óceánjáró, ahol kitört ez a kellemetlen járvány, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy emberek úgy érintkeztek egymással, hogy nem figyeltek annyira a személyhigiénés dolgokra, illetve a rágcsálók mindenféle helyekre oda járnak, és ott hagyják a nyomukat, még akár úgy, hogy nem is látjuk, de mi fogdosunk ezt, azt utána a szánkhoz nyúlunk a kezünkkel, és akkor már is kész a baj. Tehát az előrelátó magatartás az rendkívül fontos. Na most két népbetegséget fogok most megemlíteni. Az egyik, a napokban volt egy olyan továbbképzés, hogy jó, hogyha az ember rendszeresen jár ilyen helyekre, ahol egy meglepő statisztikát jegyeztem meg. Tudtam, hogy igen, baj van, de hogy ennyire számszerűen láthassuk, azért úgy beleragadt az agyamba ez az adat. Mégpedig az, hogy ugye Magyarország lakossága nincs teljesen 10 millió. 1,5 millió olyan embert tartunk nyilván az egészségügyben, akiknek diagnosztizált cukorbetegsége van, kettes típusú cukorbetegsége. Most hát 15%-a. Appá! És hogyha még hozzáteszem azt, hogy a felnőtt lakosság összességében 40%-a magas vérnyomás betegségben szenved, akkor itt el kell gondolkozni azon, hogy a fenébe lehetne felfedezni időben ezeket a problémákat, hogy ne legyen ilyen csúnya statisztikánk. Egyébként ez nem csak Magyarországon, hanem egész Európára jellemző hasonló adatok vannak fejlődő országokban, meg úgy néz ki, hogy a cukorbetegség az még nagyobb intenzitással halad előre. Tehát az ilyen prognózisok, amelyek 10-15 évre előre mutatnak, tehát mondjuk a 2030-as, a 2050-es évekre óriási létszámú cukorbeteget prognosztizálnak a föld lakosságán. Úgyhogy ezeknek valahogy elébe kéne menni. Egészségtudatos szemlélet és magatartás miből is áll? Hát egyrészt, ha saját magunkra figyelünk, illetve a családunkra is oda kell figyelni. Ha azt látjuk, hogy valamely családban a felmenő rokonság, tehát a vér szerinti öröklött anyagokat illetően, a felmenő rokonság körében előfordult magas vérnyomás, vagy cukorbetegség, az azt jelenti, hogy nekünk is esélyünk van arra, vagy kockázata van ennek a dolognak, hogy ez nálunk is kialakulhat. És mit látunk? A világ statisztikát tekintve, vagy Európát tekintve, Magyarország a harmadik helyen áll a legelhízottabb emberek között. És úgy néz ki, hogy a testsúly többlet kötelező, elkerülhetetlen következménye egy idő után a vérnyomás emelkedés és a cukorbetegség. Na hát akkor hogy lehet ennek elébe menni? Hát mondjuk úgy, hogy időnként ráállunk a mérlegre. És megnézzük, hogy hogy áll a testsúlyunk. Azokban a családokban, ahol a szülők, nagyszülők körében elhízottak vannak, arra még inkább oda kell figyelni az utódoknak, hogy igen, valószínűleg örököltem egyrészt a genetikai hajlamot, másrészt pedig azt az életmód stílust tanultam meg kisgyerekkoromtól kezdve, ami a családomra jellemző, és hozzájárult, hanem is okozta, de hozzájárult a testsúlytöblethez. A legegyszerűbb szűrővizsgálat, hogyha az embernek van otthon egy személy mérlege, amire rááll, és megnézi, hogy hány kiló. Utána odaáll az ajtófélfához, megkéri a családtagot, hogy figyelj, egy szeruzával itt a fejem tetején, húzzál már egy csíkot az ajtófélfára. És utána egy centivel leméri, hogy mennyi a test magassága. Ezek után ki lehet számolni a testtömegindexet, ugye ezt a két adatot kell hozzá ismerni. A testtömeget elosztom a centiméter pontossággal mért, de méterben kifejezett magasság négyzetével, tehát megemelem, önmagát megszorzom még egyszer, ugye a testmagasságomat, és akkor ezzel a számmal elosztom a testsúlyomat, és ez adja a testtömegindexet. Ideálisan 20 és 25 között van az ideális testtömegindex, nyilván férfiaknál, nőknél különbözik ez a két dolog. Vannak ezek a testtömeg BMI, úgy hívják Body Mass Index, BMI kalkulátorok. Most, amikor idejöttem, rápillantottam az okostelefonra, és hogy rákérdeztem, hogy BMI index, hihetetlen mennyiségű információ, amelyek így azonnal fölkínálják lehetőséget, tehát nekem az életkoromat, a testmagasságomat, a nememet, meg a súlyomat kell beadnom, és hogy azonnal kiszámolja, és már mutatja is, hogy milyen a testtömegindex. Tehát igyekezzünk magunkat 20 és 25 közötti értéken tartani. A 18 alatti az kóros soványság, a 25 fölötti a kezdődő elhízás, a 30 fölötti az már kifejezetten elhízás, és a 30-40-et meghaladó az pedig a már teljesen kóros, nagyon nagy mértékű elhízást jelent. Ha csak arra törekszem, hogy ezt a súlytöbletet ledolgozzam, már óriási esélyt adtam magamnak arra, hogy ne legyen a két kötelező következmény, a cukorbetegség és a magas vérnyomás, vagy az életkor előre haladtával minél később jelenjen meg ez a dolog. Nyilván egy csomó más életmódi, környezeti tényező, stressz, egyebek is hozzájárulnak ezeknek a kórképeknek a kialakulásához. Akkor lépjünk egyet tovább. Szűrővizsgálat. Megmértem a testsúlyomat, megnéztem a testmagasságomat, felmérem a testi erőnlétemet, helyzetemet, hogy igen, akkor mennyit kell szuszognom, ha a második emeletre fölmegyek. Hát akkor egy kis edzetlenség is van, akkor tegyük hozzá azt, hogy kezdjünk el gyalogolni. Mert hogyha semmi más nem csinálunk, teljesen mindegy, hogy mennyi a testsúlyunk, ideális vagy nem ideális vagy több, minél nagyobb a testtömegindex, annál inkább csak a gyaloglás a kivitelezhető mozgásforma. Tehát akkor válasszuk azt, hogy nem villamossal, busszal, mondjuk Egerben kevésen közlekednek villamossal, de nem busszal, meg autóval megyünk a munkahelyünkre, hanem azt az 1-2 kilométert, amire, mert nem olyan túl nagy ez a város, amennyire lakunk a munkahelyünktől, vagy az iskolánktól, azt megtehetjük gyalog is. Vagy egy részét megtesszük busszal, hamarabb leszállunk, és akkor már is gyaloglunk valamennyit. Nagyon sok olyan mozgalom indult, ami arról szól, hogy csak gyaloglással, aztán egyre intenzívebb gyaloglással, aztán mondjam azt, hogy sietéssel egészen jól lehet kontrollálni a testsúlyt. Anélkül, hogy bármiféle egészségkárosító kockázattal járna a dolog. Tehát nem elektromos rollerrel kell közlekedni, mert az nulla. A veszélye az nagy, de a mozgás az semmi. A hagyományos kerékpár az már valamivel jobb, de gyalogos a legegyszerűbb. Most már Sarolta mondta annak idején, hogy a láb az mindig kéznél van, tehát akinek két lába van, az el tud indulni, de akinek pótot, végtagja van, az is el tud indulni. Szóval, hogy ez egy odafigyelés. Már itt az első lépés. A második, hogy a legtöbb családban, különösen ott, ahol van magas vérnyomásos ember, ott biztos, hogy van vérnyomásmérő. Tehát időnként mérjük meg a vérnyomásunkat, váratlanul, ilyen szúrópróbaszerűen. És hogyha azt találjuk, hogy 140 vagy 90 fölötti érték, annyi a 140 per 90, ugye három értéket nézünk most már az új digitális vérnyomásmérőkön, az egyik az úgynevezett szisztolés, vagyis a vérnyomás felső értéke, ami az érfal feszülését mutatja abban a pillanatban, amikor a szív magából kilöki a vért. Ez a felső érték. Az alsó érték, a diasztolés érték, az, amikor a szív elernyett állapotban van, tehát nem pumpálja már a vért kifelé, viszont van egy bizonyos fajta nyomás, még megmaradó nyomás az érrendszerben. Ez a diasztolés érték. És a harmadik szám, az pedig a pulzus. Az ideális az, hogyha a 140 per 90-et nem haladja meg. Emelkedett normális vérnyomásnak mondjuk a 130-140 közötti értéket, és erre kell leginkább figyelni. Tehát, hogy 140 per 90 alatt legyen, az ideális az inkább a 130 per 80 alatti érték. Tehát, hogyha ezt nem haladja meg, akkor ez így egészen jó. És a pulzusnál 60 és 80 között a nyugalmi pulzus. Nyilván a vérnyomásmérésnek megvan a maga technikája. Ezek a csuklós vérnyomásmérők, ezek nagyon jók arra, hogy a gyerek eljátszon vele, de hogy normális vérnyomást mérjünk, az abszolút alkalmatlan. Tehát ez a felejtős kategória. Ugye azokat a mérési eredményeket, meg orvosi kutatási eredményeket mindet arra alapozzuk, amikor az úgynevezett felkaros mangettás vérnyomás mérőt helyezzük fel a karunkra. Ha valaki elhízott, kövérebb, vaskosabb, a karja is vastagabb, akkor nem a normál, hanem megfelelő, az alkatának megfelelő mangettát kell rátenni a vérnyomás mérőkészülékre, és akkor fog pontosabban mérni. Hol és mikor mérjük a vérnyomást? A legegyszerűbb az, hogyha az ember, amikor leül a konyhaasztalhoz, azt mondja, hogy oké, akkor most ebédelni fogok, vagy reggelizni fogok. Étkezés előtt leül, általában nem úgy szoktunk leülni az étkezéshez, hogy hú, rohanunk az esetek többségében, hanem jó, akkor most rászálljuk az időt az étkezésre. Tehát egy kicsit ilyen nyugalmi állapot, oké, most szöszmötöltünk, megterítettünk, minden leülünk, föltesszük a mangettát, hátradőlünk kényelmesen a széken, nem tesszük keresztbe a lábunkat, a karunkat szépen fölhelyezzük az asztalra, és egy ilyen laza, teljesen ellazult helyzetben fölpumpálja magát ugye az automata vérnyomásmérő, és megmérjük a vérnyomást, följegyezzük az adatot. Hogyha eltérő vérnyomásunk van, tehát azt már észrevettük többszöri mérésnél, hogy hol ilyen, hol olyan, hol amolyan, akkor én azt ajánlom, hogy egy mérés nem mérés, három mérés a mérés. Nagyon sok embernél a legelső mérés az egy kicsit magasabb értéket mutat. A második, harmadik mérés, mert egy kicsit alacsonyabb, közel ahhoz az értékhez, ami a tényleges érték. Mert az emberben van egy ilyen kis felkészülés, egy ilyen pici izgalom, még hogyha nem is tudatosul benne, hogy igen, most egy ilyen kis feszültséget okoz, feltett a manzsettát, minden. Tehát az igazi elérnyedés az a második, harmadik mérésnél van, és az a reális érték. És ennek a kettőnek az átlagát szoktuk venni. Ha azt vesszük észre, hogy nagyon össze-vissza értékek vannak, tehát a három mérés teljesen eltér egymástól 20-30-40 hidanymilliméter is, akkor oda kell figyelni arra, hogy vajon egyenletes-e a szív működésünk. Tehát folyamatosan ugyanolyan ütemben, azonos időközönként történik egy-egy szívösszehúzódás. Ezt hívjuk úgy, hogy szinuszritmus, mert a szívnek van egy ilyen inger keltő központja, az minden periódusban, tehát mondjuk percenként 60-szor egy-egy ilyen kis impulzust küld a szívizomzatnak, hogy húzódjon össze ez a szinuszcsomó. Van olyan eset, amikor nem működik ez a szinuszcsomó, más helyről indul ki a szív összehúzódását jelentő elektromos impulzus, és akkor nem ritmusos, hanem úgynevezett aritmiás, tehát össze-vissza szívműködés van. Na most a digitális vérnyomásmérők ezt a helyzetet nem tudják lekezelni. Tehát, hogyha össze-vissza van a ritmus, akkor a mérés eredménye is össze-vissza lesz. Tehát, ha azt látjuk, hogy az első, második, harmadik mérés nagyon össze-vissza, akkor figyeljünk oda a pulzusunkra, amit megtapinthatunk akár a hüvelykujjunk töve alatt, ugye a csuklón, ha tapintjuk, nem egy ujja, hanem két ujja rányomunk erre a lüktető érre, vagy akár a nyaki verőér valamelyik oldalon, közvetlenül a fejbiccentő izom előtt, és egy kicsit közelebb a légcsővünkhöz. Tehát ott is jól érzékelhető, és ha azt érzékeljük, hogy nem egyenletes a szívműködés, az azt jelenti, hogy olyan ritmuszavarunk van, amiben muszáj orvoshoz fordulni, tehát nem hagyhatjuk ennyiben. Van, aki megérzi ezt, van, aki nem érzi az összevisszaságot, tehát ezért mondtam, hogy vérnyomásmérésnél figyeljünk erre a dologra. Tehát megmérjük a vérnyomást, ha azt látjuk, hogy nincs magas érték, 140/90 alatti érték van, megnyugodhatunk, de azért bizonyos rendszerességgel mérjük meg a vérnyomást. Különösen akkor, hogyha azt érezzük, hogy feszít a fejünk, vagy szédülünk, vagy ilyenek, akkor nyilván ezt okozhatja esetleg vérnyomás eltérés is. És abban az esetben, hogyha akár lefelé, akár fölfelé, akár a szívritmusban valamilyen eltérést észlelünk a kívánatoshoz képest, akkor azonnal forduljunk orvoshoz, beszéljünk meg egy időpontot, nem sürgős, tehát nem kell berohanni azonnal az ügyeletre, vagy a sürgősségi osztályra, hanem meg kell beszélni a házi orvossal, mikor tudja fogadni, és akkor standard körülmények között megmérik a vérnyomást. Hogyha szükség van rá, és lehet, hogy ingadozó a vérnyomás, akkor a legtöbb házi orvosnak most már van olyan készülék, ami 24 órán át megméri a vérnyomás értéket, ez egy 70-80 mérés egy 24 óra alatt. Általában a reggel 6-tól este 10-ig 15 percenként mér a készülék, éjszaka pedig fönn kell hagyni a készüléket a karunkon, ott meg fél óránként méri meg a készülék a vérnyomást, és ebből rengeteg hasznos információt kapunk a elemző orvos a magas vérnyomás vagy a nem magas vérnyomás meglétére vonatkozóan. De van olyan, hogy fehér köpeny hipertónia, ezt az a jelenség, amikor valaki bemegy az orvoshoz, nem érez semmi izgalmat, semmi, csak az egekben van a vérnyomása. És akkor mondja, hogy hát én otthon 120/70-et mérek, jó, rendben van, tegyük fel a 24 órás vérnyomásmérőt, és akkor kiderül. Úgyhogy éppen tegnap volt egy olyan paciensem, aki azzal jött vissza, hogy hát neki otthon mindig normális. Mikor mérte? Hát, vagy 2-3 hónapja mérte. Jó, mondom, rendben, szed olyan gyógyszert egyébként, ami magas vérnyomást tud okozni, mert olyan autoimmun betegsége van, ami miatt ezt a gyógyszert nem tudja elhagyni, mert hogy gyógyszernek is lehet ilyen mellékhatása, úgyhogy nagyon szépen kiderült, megmutattam neki az ábrát, hogy nézze meg, milyen értékek vannak a normális tartományon kívül. A szívelégtelenség leggyakoribb oka az elhanyagolt magas vérnyomás. Kimerül a szív. Nem bírja tovább ellenállással szemben dolgozni a magas vérnyomásnál. Tehát nagyon fontos, hogy kiszűrjük ezt a magas vérnyomást, mert ennek aztán mindenféle szervi következménye van. Szemfenéken látjuk az erek károsodását, megterheli a szívizomzatot, szívelégtelenséghez vezet, túlfeszíti az erekfalát, emiatt az erekben megindulhat a koleszterin lerakódás, vagyis érszűkület. Hogyha ehhez még egyéb más tényezők, dohányzása, többi hozzájárul, akkor aztán végképp rossz. Ha magas húgysavszint van mellette, végképp rossz. Hogyha magas vércukorszint van, akkor megint rossz. Na hát a magas vérnyomásról ennyit, tehát azt kézben kell tartani, meg kell fogni, és ez még mindig csak egy egyszerű szűrővizsgálat volt. Szűrjük magunkat egészség szempontjából.
Említette doktor úr ezt a 1,5 millió cukorbeteget, akiket diagnosztizáltak. Ez nagyon fontos, hogy őket már diagnosztizálták, vélhetően akár még kezelik is. Na de hogyan tudjuk mi ezt felismerni, megelőzni?
Hát ugye mondtam, hogy a testsúlytöblet egy idő után cukorbetegséghez vezet. Tehát kezdjük ezzel. A másik, hogy ha a családban van valakinek cukorbetegsége, és van vércukormérője is, akkor ne sajnáljuk oda tartani az ujjacskánkat, egy kis tűszúrás az új hegyén, és meg tudjuk nézni a vércukorszintet. Nyilván ilyenkor azt szokták mondani, persze éjgyomorra, nem muszáj éjgyomorra, spontán mérés. Tehát bármikor, étkezés után is nézzünk egy akármikor egy vércukorszintet. Mit látunk ilyenkor? Ha 6 egész alatt van, azt mondom, hogy inkább 5 környékén, vagy az alatt a vércukorszintünk, mindegy a nap melyik szakában, akkor azt mondom, hogy ez tök jó. Tehát ezzel nem kell foglalkozni, néha mérjük meg, és kész. De hogyha van súlytöbletünk, akkor gyakrabban kell. Tehát évente többször. Szerencsére jól bevett gyakorlat az a legtöbb házi orvosi rendelőben, hogyha megjelenik egy beteg, bármilyen okból, mert most fáj a torka, fáj a feje, mit tudom én, beállt a dereka, bármi, akkor leültetjük, megmérjük a vérnyomását. Ott derült ki jó néhány embernél, hogy hoppá, itt gondok vannak. Amikor a gépjárművezetői alkalmasságot bíráljuk el, vagy kishajóvezetőjét, vagy vadász engedélyt, stb., tehát fegyverhasználati alkalmasságot, akkor is megmérjük a vérnyomást, és egyéb más vizsgálatokat is elvégzünk. Nagyon sokszor ezen a szűrőn akadnak fel a paciensek. És ilyenkor mi mindig azt szoktuk csinálni, hogy ha valakinek nincs gondozott betegsége, ami miatt rendszeresen vérvétel kellene, hanem ő egészségesnek hiszi, gondolja magát, akkor annak azt mondjuk, hogy oké, évekkel ezelőtt volt utoljára laborja, vagy még nem is volt, akkor adunk neki egy laborbeutalót, és szerencsére Egerben a legtöbb háziorvosi körzetben lehetőség van arra, hogy magában a körzeti rendelőben veszik le a vért, és beszállítják a kórházba. Ez egy óriási lehetőség. Nem minden településen van ez meg, tehát ezzel itt Egerben élni óriási előny. Tehát egy vérvétel, és akkor a vérvételben mi legyen? Ja, úgy menjen el vérvételre, hogy este lehetőség szerint ne egyetele magát édességgel, mert másnap akkor lehet, hogy túl magas lesz a vércukra, és akkor már elindulunk egy olyan pályán, amire nem biztos, hogy az ember igazán vágyik, hogy akkor magas volt az égyomri vércukor, akkor most már cukorterhelést kell csinálni, újabb vérvétel kell csinálni, és minimum két vérvételből áll, aki meg itt írtózik a tűtől, az inkább kerülje el. Tehát erre azt mondom, hogy ne egyen meg két tábla csokit estére.
Meg hát egyébként se együnk meg két tábla csokit.
Igen, nem szerencsés, ez valóban így van. Tehát égyomorra kell menni, viszont bő folyadékfogyasztással. Tehát igyom bőségesen, hogy a vénája jó telt legyen, és könnyen legyen levenni a vért. Ne egyen semmit reggel, meg kávét ne igyon, meg ilyenek, mert az is egy másik hiba, nem ritka, hogy hát ő kávé nélkül nem tud elindulni, rendben van, de hogyha tedd bele cukrot, mézet, akármit, vagy önmagában a kávét minden nélkül megitta, az már befolyásolja az anyagcserét, és lehet, hogy olyan értékeket kapunk, ami miatt ez már kóros tartományba esik, akkor innentől kezdve el kell kezdenünk nyomozni, hogy akkor mi van a háttérben. Tehát ne akarja megnehezíteni az életét azzal, hogy nem tartja be a vérvételi szabályokat. Úgyhogy megnézzük a vérvételt, és ha azt látjuk, hogy égyomorra mondjuk 5 alatt van a vércukra, 6-ig még elviselhető, de hogyha már 6 fölött van a vércukra, akkor elkezdünk gondolkodni azon, hogy hoppá, itt lehet, hogy csökkent cukortűrő képessége van. Lehet, hogy úgynevezett magas éjgyomri értéke van. Ez már a cukorbetegségre utaló hajlam irányába kell, hogy elgondolkoztasson minket. Úgyhogy ilyenkor kiegészítő laborvizsgálatok következnek. Abban az esetben, hogyha valakinek az éjgyomri vércukra 8 fölött van, akkor azt mondjuk, hogy bocsi, innentől kezdve üdvözlünk téged a 1,5 millió cukorbeteg táborában. És innentől kezdve ezt el kell kezdeni kezelni. Nyilván van még néhány fontos vizsgálat, és most ez a szakmai részében nem megyek bele, mert most a szűrővizsgálatokról beszélünk, tehát ő fennakadt a szűrőn. Apropó szűrő. Ugye egy szűrő módszernek akkor van értelme, hogyha eléggé specifikus, tehát nem minden más zavaró tényezőt is kiszűr, mert akkor nem tudunk eligazodni, hogy most akkor mi történt, hanem tényleg célzottan egy bizonyos irányba keresgélünk, akkor az arra célzottan legyen kihegyezve. Legyen kellőképpen érzékeny, de ne túl érzékeny, mert hogyha túl érzékeny, akkor minden fennakad a szűrőn. Tehát, hogyha én mondjuk kavicsot akarok szűrni, akkor egy olyan rácsot teszek oda, amin a nagy kövek fennakadnak, a kavics meg átmegy. De hogyha egy tésztaszűrőt rakok oda, azon a kavics se fog átmenni, tehát azon aztán minden fönnakad. És akkor innentől kezdve mit kezdjek vele? Tehát kellő érzékenységnek kell lenni, és kellően kell beállítani azt is, hogy akkor most mit akarok valójában keresni. Hogy fenn is akadjon a szűrőn, de ne is menjen át az, ami már problémás eset. Úgyhogy ezért vannak kidolgozott szakmai sztenderdek, ami mutatja, hogy mit hogyan kell csinálni. Tehát, ha valakinek 8 fölött van az éjgyomri vércukra, akkor azt mondjuk, hogy hát te beléptél a cukorbetegek táborába. Ha valakinek 6 és 8 között van a vércukra, akkor csinálunk egy cukorterhelést, és a két, tehát az úgy néz ki a vércukorterhelés, hogy bemegy a rendelőbe, nem a házi orvoshoz, hanem a központi laborba, levesznek egy éjgyomri vércukrot, itt is nagyon fontos, én kézbe szoktam adni egy kis nyomtatványon, hogy hogyan készüljön föl a cukorterheléses vizsgálatra, és ott valójában mi történik, egy ilyen kis A5-ös papíron ki van nyomtatva, hogy hogy készüljön föl rá, mert nagyon fontos, hogy betartsa a szabályokat, tehát ne legyen túlzavált állapotban, a vérvételt megelőző 12 órában már ne fogyasszon semmilyen kalóriát, csak vizet, és az előző napon se tömje tele magát ilyen magas cukortartalmú dolgokkal. Sokan azt mondják, hogy hát én cukrot nem tettem bele, csak mézet. Bocs, a mézben is van cukor, vajon mitől édes? Hát attól. Na, szóval éjgyomorra kell menni. Na, amikor leveszik az éjgyomri vércukrot, megitatnak vele 75 g glükózt, tehát tömény, szőlőcukrot, ami hát nem az élvezeti értéke, hanem a diagnosztikus haszna miatt kell, mert van, aki azt mondja, hát émeit olyan édes volt, oké. Okay. És hogyha megitta ezt a lütyit, akkor maradjon a fenekén 2 órán át, ott a rendelőben, ne menjen sehova, ne menjen bevásárolni a piacra, ne kezdjen el mozogni, vigyen magával olvasnivalót, ne egyen hozzá semmit, hanem a 2 órát várja végig, 2 óra múlva levesszük a vért, és hogyha az a normális tartományban van, akkor azt jelenti, hogy a szervezete piszok jól működik, tehát a magas vércukor emelkedés, de 2 óra múlva le tudta küzdeni, jól működik az inzulin elválasztás. Hogyha 6 és 8 között marad, akkor ez már csökkent glükóztoleranciája van, ezzel foglalkozni kell, ha pedig 8 vagy 10 vagy e fölötti a 2 órás érték, akkor az már egyértelműen cukorbetegség diagnózisát jelenti, és akkor azzal nyilván foglalkozni kell. Tehát ez is egy fontos szűrővizsgálat, a vérvétel. Ilyenkor a vérvételnél nem csak a vércukrot nézzük meg, hanem a szívérendszeri betegségek szempontjából 2 fontos dolog van még. Az egyik a húgysav szint, mert önmagában ez is egy szívérendszeri kockázati tényező, ha ez magasabb. Hát 350 fölötti húgysav szint, akár férfiaknál, akár nőknél nem kívánatos. Tehát ott már elindul az érrendszer károsodása. Ez a magyar millimol per liter értékben kell nézni. A másik pedig a vérzsír szint. Ebben van a koleszterin, triglicerid, és a koleszterinnek különböző változatai vannak. Ugye van a szabad koleszterin szint, és van bizonyos formában kötve a koleszterin a vérben, keringő vérben. Az egyik az úgynevezett HDL koleszterin, ezt úgy lehetne mondani, hogy ez olyan, mint amikor megy az utcaseprő gép az utcán, és akkor így összeszedi a szemetet, és elviszi a szeméttelepre. Hát nálunk a szeméttelep az a máj, mert az ugye az anyagsere központja, tehát mindent oda-vissza a vér a maga útján. Tehát ő takarít a HDL koleszterin. Az LDL koleszterin, az pedig, mondjam azt, hogy a szemetelő. Aki viszi magával a koleszterint, és mindenhova lerakja. Ahol helyet talál neki. Ahol talál helyet, olyan helyeken, ahol mondjuk a ér falánál valamilyen gyulladásos folyamat elindul, vagy egy olyan a érbelhátya sérülése van, például magas vérnyomás miatt, vagy olyan áramlási viszonyok vannak, hogy ott sokkal könnyebben lerakódik, tehát ez a szemetelő polgár, akinek a zsebe tele van koleszterinnel, és ahol eszébe jut, ott rakja le. Tehát az LDL koleszterinre figyelünk, meg az összkoleszterinre. Tulajdonképpen, ha jól kiürítjük az embereknek a zsebét, és nincs a zsebükbe koleszterin, hogy akárhol szemeteljenek vele, vagyis lecsökkentjük az LDL szintet, akkor tudjuk védeni az érrendszert az érelmeszesedéssel kapcsolatban. Tehát vérvételnél ez a 3 legfontosabb tényező. Nyilván D-vitamin szintet és egyéb más dolgokat is lehet nézni, attól függ, hogy milyen irányba akarunk elindulni, de a szívérrendszeri betegség szempontjából ez a 3 tényező a legfontosabb. és akkor ezek, ez már ugye TB által támogatott dolog, de hogyha valaki akarja, akkor fizetősként és különböző ilyen magánlaborokban levetetheti. Fölösleges kezdetben ilyeneket nézni, hogy most homaindex, meg inzulinszint, meg egyebek van, akik eszméletlen mennyiségű pénzt elköltenek fölöslegesen ilyen vizsgálatokra, nincs értelme. Hemoglobinás szintet is csak akkor nézünk, hogyha cukorbetegség gyanúja van, tehát az sem alkalmas szűrővizsgálatra. Nyilván a koleszterin szint is ugye egy fontos dolog, hogy éhgyomorra történjen, mert hogyha valaki mondjuk reggel megitta a kávét, lehet, hogy a triglicerid, a másik zsír fajta, az megemelkedik. Mert hogy az anyagcserét már befolyásolja az elfogyasztott kávé is. És ugyanígy, ha valaki mondjuk egy jó csülkös babot magához vesz előző nap, és másnap megy vérvételre, akkor a húgysav szintje valószínűleg a felső határ közelében vagy az meghaladóan lesz, mert ebben a táplálékban olyan anyagok vannak, aminek a lebontása során húgysav, mint salakanyag képződik, az ugye, ha megemelkedett ennek a szintje, az innentől kezdve szív-érrendszeri érelmeszösedési folyamatot segíthet elő. Tehát ezekre a dolgokra érdemes odafigyelni vérvételnél, és akkor még nem érkeztünk el az igazi nagy szűrővizsgálatokhoz, amivel már nem a szív-érrendszeri betegségre való hajlamot nézzük, hanem a másik nagy halálok. Ha jól rémlik, úgy emlékszem, hogy ön kb. 40 Tehát 30 és 40 ezer közötti van évente rákbetegségben elhalálozó emberek száma Magyarországon. Az nem kevés. Gyakorlatilag egy megyeszékhely, egy kisebb megyeszékhely polgársága megy át a túlvilágra daganatos betegség következtében.
Hát azért érdemes azt is hozzátenni, hogy a daganatos betegségek egy része, vagy hát a kezdeti stádium az lehet nagyon alamuszi, hiszen nem ismerhető fel, nincsenek tünetei.
Igen.
Nem tudhatjuk, hogy elindult-e már bármilyen kóros folyamat. Hogyan tudjuk akkor mégis szűrni ezt, odafigyelni magunkra, nyilván ez volt az alapvetésünk is, de hát, hogyha nincs tünet, akkor nem is figyelünk rá tulajdonképpen?
Igen. Hát ugye nagyon fontos az a szűrővizsgálatoknál is, hogy olyan irányba indítsunk szűrővizsgálatot, amely betegségek a leggyakoribbak. Ugye a leggyakoribb halálok férfi és női populációkat illetően is a tüdőrák, a vastagbéldaganat, emésztőszervi daganatok, inkább így mondanám, a nőknél a méhnyakrák és az emlőrák, férfiaknál a prosztatarák. Tehát ezek a leggyakoribbak. Nyilvánvalóan népegészségügyi szempontból ezeket a betegségeket érdemes szűrni. Mert itt óriási lakosság számot tudunk elérni, és időben kiemelni. Vannak rák megelőző állapotok. Tehát amikor még nincs igazán kialakult rák, vagy elkezdődött a daganatos folyamat, de még nem tör át bizonyos határokon a daganat növekedése, hanem mondjuk annak a szervnek egy pici részét érinti csak, és ennek vagy valamilyen biomarker, tehát vérvétellel eldönthető kórjelző értéket tudunk találni, vagy pedig képalkotó eljárással, röntgennel, ultrahanggal találjuk meg a különböző problémákat. Vagy egyszerűen közvetlen mintavétel segítségével.
Az elmúlt közel egy órában dr. Herceg László egriházi orvos beszélt a szűrések fontosságáról. Ma az adás első részét hallották. A folytatással jövő héten jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. A zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk Sáros Patakot, a Szent Erzsébet Bazilikát, ahonnan ünnepi szentmisét közvetítünk, melynek főcelebránsa dr. Csizmadia István, az Egri Bazilika plébánosa. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!